8 óra 17 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Tóth Gergely, közgazdász. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt kívánok!
Már a ma reggeli műsorban is foglalkoztunk az orosz-ukrán háborúval, a hadihelyzettel, a fegyverszállításokkal. Ebben a kontextusban maradva, de azért természetesen szorosan a gazdasághoz tapadva, vizsgáljuk meg itt a következő percekben, hogy mik a legfrissebb adatok, amiket lehet látni az orosz gazdasággal kapcsolatban. Ugye azt nagyjából már mindenki hallotta, hogy tavaly kicsit több mint 2%-kal esett az orosz gazdaság, folyamatosan megy a vita, hogy mennyire sínylődik az orosz gazdaság a szankciók súlya alatt. Most mik a legfrissebbek, amiket lehet tudni?
Alapvetően a háború első hónapjai vagy első negyedévei után azért kérdéses volt, azt gondolom, hogy ezek a szankciók, az EU-s szankciók hogyan, milyen úton, módon és mennyi idő alatt fognak hatni az orosz gazdaságra. Itt ugye teljesen felborultak az energiaárak, és ez sokáig nagy segítsége volt az orosz költségvetésnek, de itt a legfrissebb költségvetési adatok szerint ez az állapot megszűnt, és gyakorlatilag az orosz szövetségi költségvetés hiánya az idei év első két hónapjában 2600 milliárd rubelt tett ki, ami nagyon közel van a 2900 milliárd rubeles éves előirányzathoz. Tehát lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag a költségvetés hiánya az első két hónapban körülbelül 80-85%-ba teljesült már az egész éves számhoz viszonyítva. És ha megnézzük, hogy ugye a háború kitörésének első évfordulóját ünnepeltük idézőjelbe, mondjuk február végén, hogy a tavalyi év első két hónapjában még több mint 400 milliárd rubel volt a többlete az orosz költségvetésnek, tehát igen, drasztikus számokat láthatunk. Az idei költségvetés első két havi bevétele éves szinte 25%-kal esett, januárban még 35% volt a csökkenés, tehát valamit a februári hónap tudott ezen korrigálni, és közzétették a olaj- és gázbevételekre vonatkozó adatokat is, és ezek 46%-kal, tehát az olaj- és gázbevételek 46%-kal zuhantak az év első két hónapjában. A kiadások, tehát a költségvetési kiadások pedig több mint 50%-kal nőttek az elmúlt vagy bázis időszakot jelentő tavalyi első két hónaphoz képest. Ezek elég drasztikus számok, és talán ennyire ütős számokat még nem is láthattunk, és ezekből arra lehet azért következtetni, hogy ezek a bizonyos szankciók és az energiárak drasztikus mérséklődése, hiszen ne felejtsük el azért, hogy a gázára tavaly milyen magasságokban volt, és most arra közel 90%-ot esett ugye itt a gáz európai, vagy a holland tőzsdén jegyzett gázára.
Igen, több mint másfél éves mélyponton, majdnem kettő éves mélyponton.
Majdnem kettő éves, tehát bőven háború előtti szintekre zuhant, ugye 40 euró környékén van, még nyáron ugye 350 euró környékén volt, tehát közel 100%-os a visszaesés. Tehát ezeknek a lenyomata azért most már nagyon érződik az orosz költségvetésben, és az orosz költségvetés helyzetét tavaly is bizonyos ilyen vezeti tartalékok felhasználásával sikerült kordában tartani, illetve ott is az extra profit adót például a Gazpromra kivetették, és csillagászati összeget fizettek be az orosz költségvetésbe, illetve adóemelések is tervben voltak, tehát alapvetően az egész orosz gazdasági szerkezet kezd átalakulni, miközben érdekes ugye azt is megjegyezni, hogy gyakorlatilag Európa, én azt gondolom, hogy minden várakozást felül múlva csatlakozik le, hogy hagyja el az orosz gázt, ugye Németország gyakorlatilag függetlenedett az orosz gáztól, de ha az Európai Unió egészét nézzük, akkor még a háború előtt az EU-s gázimportnak közel 45-50%-a érkezett Oroszországból, ez már bőven 10% alatt van, és hát azt a furcsa címet viseli Magyarország, hogy gyakorlatilag a utolsó nagy orosz földgázvásárló. Ez is érdekes, hogy ugye gyakorlatilag Európa már egy év alatt megteremtette a leválást az orosz gázról, Magyarország meg gyakorlatilag 100%-os függőséggel megy az orosz gáz irányába. Nem biztos, hogy ez annyira jó energia piaci stratégia, németek nyilatkoztak erről itt ugyancsak azt hiszem, hogy a tegnapi nap látott napvilágot ez a hír, hogy gyakorlatilag az ő függőségük megszűnt, és már csak nagyon kevés olyan földgát vásárolnak, gondolom, amit az LNG-re gondolnak, amelyben egyáltalán van valamiféle orosz molekula, és hát a gáztározók töltöttsége is, tehát a német gáztározók adják az Európai Unió tározóinak, tározó kapacitásának a többségét. A korábbi, vagy a tavaly jellemző 20%-os télvégi töltöttségi szinttel szemben 60%-on vannak. Tehát alapvetően azt lehet mondani, vagy azt mondják az okos emberek, hogy az európai kilátások, energia, főleg gázipari vagy gáz szempontból vett kilátások, azok lényegesen kedvezőbbek, mint azt gondolni lehetett, és egyáltalán nem fog olyan nagy problémát okozni a gáztározók feltöltése, és valószínűleg nem fog olyan sok pénzbe kerülni, mint tavaly, mint ahogy azt korábban tervezték.
Tehát akkor önmagában a hamarosan kezdődő feltöltési időszakról beszélsz most, ugye, ami már a 2024-es teret határozza meg.
Így van. Ami egy aggodalom jelenleg is, vagy egy kicsit talán mérséklődött ez az aggodalom itt a számokat látván, hogy ugye miből, mennyi pénzért, hogyan lesz ez megoldva. Egyelőre egy optimistább, lényegesen optimistább forgatókönyvek valósulnak meg ebből a szempontból, miközben az orosz gazdaság igen komoly kihívásokkal szembesül, egyre komolyabb kihívásokkal szembesül, és itt már olyan területekről tervezik elvonni a pénzeket, amelyek például oktatás, egészségügy, reformja, stb., amelyeknek hosszú távú lenyomatai is vannak, és ha megnézzük az orosz gazdasági kilátásokra való előrejelzéseket, amelyeket mondjuk, amelyek elég vegyes képet mutatnak, hiszen az IMF óvatos növekedést vár 2023-as évre, addig a Világbank, vagy az OECD, vagy a Fitch 3-4-5-6%-os visszaesést vár, és egy elég komoly egyensúly romlást. Úgyhogy egyelőre azt lehet talán mondani, hogy ezek a szankciók kezdik, ahogy korábban fogalmaztak, ugye ilyen lassú mérekként kezdik kifejteni a hatásukat az orosz gazdaságra, és igen, komoly mértékben kezdik sarokba szorítani az orosz gazdaságnak a helyzetét, illetve a kilátásait.
Tényleg nagyon drasztikus az olaj- és gázbevételek esése, ahogy azt mondtad, csak nem 50%-os, és ugye azt mondhatjuk, hogy nagyjából Oroszország az energiahordozó exportját illetően volumennél van, csak hát ugye nem, nincs árnál már. Miért nem tudja egyébként Kína távol-kelet felé jobban érvényesíteni Oroszország az árképzési akaratát? Mert tényleg a kínaiak olcsón veszik az orosz energiahordozó, de gondolom akkor az oroszoknak egy idő után hát érdekük lenne, hogy felsófolják ezt az árat.
Hát alapvetően vannak ennek infrastruktúrális problémái is, tehát a gázvezetékek tekintetében még azt a kapacitást nem tudják Kína irányába szállítani az oroszok, amit mondjuk szeretnének vagy tudnának. Ennek a kiépítése valószínűleg elkezdődött, folyamatban van, de ez több időt vesz igénybe. Egyébként megjegyezném, hogy ugye elviekben Magyarország is olcsóbban veszi a kőolajat, mint mondjuk a világpiaci ár, tehát ennek valamilyen szinten talán ugye mi is haszonélvezői vagyunk, meg a MOL, meg a magyar költségvetés. Kína azért nyilván jó tárgyal, tehát a saját érdekeit szem előtt tartja. Ugye Kína, India, meg akár Irán, akik nagyon hóna alá nyúltak az orosz gazdaságnak. De ugye Kínában is most kezdődik a COVID utáni újraéledése a gazdaságnak, és hát itt az első hírek, ugye nagyjából két-három hónapja, hogy ezeket a szigorú COVID intézkedéseket eltörölték Kínába. Itt a helyreállás az még eléggé hektikus egyelőre, tehát a kínai gazdaság még nem tudott akkora ütemben megindulni, mint ahogy azt szerették volna talán, és hát emiatt az energia függőségük is, vagy az energiaigényük, importigényük is mérsékeltebb, mert hát alapvetően azért van egy világgazdasági lassulás és óvatosság is, amelyek ugyancsak mondjuk az árak ellen dolgoznak. Úgyhogy amíg Oroszország fürdött ugye maga által generált jólétben tavaly, idézőjelben mondom ezt a jólétet, hogy elszálltak a gázárak, addig idén, ahogy te is mondtad, másfél-két éves mélységekbe kezd kerülni.
Gondolom, itt az is fontos kérdés, hogy ezek a tartalékok a dőzsölésből fakadóan meddig tartanak ki?
Hát alapvetően így van, tehát mondjuk az orosz költségvetés tartalékai azok hatalmasak, tehát ők azért rendelkeznek olyan évek óta felhalmozott, főleg az energiaimportból, vagy az energiapiacról beszerzett földgáz kőolajbevételekből félretett tartalékokból, amelyek akár évekig is képesek finanszírozni az orosz költségvetést, de hát ezeknek nem az lenne a célja, hogy gyakorlatilag egy ilyen háborút finanszírozzanak. Itt azt a Fitch számításai szerint gyakorlatilag 2025-ig ezekből a tartalékokból Oroszország képes fenntartani magát, képes a háborút kvázi finanszírozni, de akkor viszont egyre több olyan területről kell a pénzt elvenni, amelyeknek már bizony komoly jóléti lenyomata is vannak, és az már lehet, hogy valamiféle társadalmi elégedetlenséget azért képes lesz majd kiváltani. Tehát úgy tűnik, és azok az első igazán olyan látványos hónapok szerintem a költségvetési adatokban, vagy más makrogazdasági adatokban is, amelyek azt mutatják, hogy ezek a szankciók ezek működőképesek, és az orosz gazdaságot képesek sarokba állítani. És az optimista forgatókönyvek szerint is az orosz gazdaság 2028-ra érheti el azt a szintet, amit a háború előtt hagyott maga után, ha még a háború az idejében folytatódik, de viszonylag belátható időn belül lezárul.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk. Tóth Gergely közgazdász bejelentkezését hallották a Reggeli Monitorban. További szép napot, szia!
Köszönöm, szép napot mindenkinek! 8:30-kor
várjuk Önöket friss hírekkel legközelebb.